Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa 68 ország közéleti szereplőit fogadta hétvégén, akik a politikusok jubileumi zarándoklata, valamint az Interparlamentáris Unió konferenciája alkalmából érkeztek Rómába. A pápa Mórus Szent Tamás példáját állított eléjük, hogy a politikát ne foglalkozásnak tekintsék, hanem küldetésnek az igazságban és a jóban való növekedés érdekében. A Szent Atya három fő feladatot bízott rájuk, a közjó szolgálatát, a vallásszabadság biztosítását és a mesterséges intelligencia adta kihívások kezelését. Háború keleten és délen, most érezzük igazán, milyen nagy érték a béke és a biztonság, meg fogjuk őrizni, írta Orbán Viktor a Facebookon, még úton Hágában NATO csúcsra. A miniszterelnök arról beszélt, a modern világban a tőlünk több ezer kilométerre zajló háborúknak is van legalább közvetett hatása az életünkre, ha máshogy nem, hát az energiabiztonságon keresztül, hiszen felveri az olaj, a gáz, az energiaárát, és így a magyar árszínvonalra is fenyegetést jelent. A migrációban Magyarország kívül tartotta magát, de ellepte az Nyugat-Európát, állandó a terrorfenyegetettség, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy itthon a forgalmasabb közlekedési csomópontokon például ennek lehet is látni a következményeit, megerősített terrorvédelmi intézkedések vannak érvényben. Ukrajna felvétele a NATO-ba azonnali háborút jelentene Oroszországgal, és ezzel a harmadik világháború kitörését kockáztatnánk, írta Orbán Viktor a Facebookon. Ezért Ukrajnát se a NATO-ba, se az Európai Unióba nem szabad felvenni. Magyarország elemi biztonsági érdeke, hogy ne tartozzon Ukrajnával közös integrációs keretbe, írta a miniszterelnök. Orbán Viktor a NATO csúcs margóján kétoldalú megbeszélést folytatott Geert Wilderssel, a holland szabadságpárt elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs osztály. A PVV a Fidesszel együtt tagja a Patrióták Európáért pártcsaládnak. A NATO főtitkár gratulált Donald Trumpnak az Iránnal szembeni határozott amerikai lépéshez. Mark Rutte üzenetében egyúttal közölte, az összes tagállam a GDP-je legalább 5%-át védelmi kiadásokra fordítja majd. Nagy lehetőség Magyarország számára a NATO azon friss kötelezettség vállalása, amelynek értelmében a tagállamoknak 10 éven belül a bruttói hazai termékük legalább 5%-át kell a védelmi kiadásaikra fordítani, jelentette ki Szijjártó Péter Hágában. A külgazdaság és külügyminiszter kifejtette, az elmúlt évek során nagyon komoly beruházások történtek itthon a védelmi iparba, amely iránt a közeljövőben így megnő a kereslet, ezért ez a vállalás jelentős gazdaságfejlesztési lehetőségeket tartogat. Közös érdek a nukleáris energia terén folytatott együttműködés bővítése Magyarország és az Egyesült Államok között, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter arról számolt be a NATO csúcs találkozó kezdete előtt, hogy telefonon egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter helyettessel, akivel áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, és megállapították, hogy azok az elmúlt időszakban dinamikus bővülésnek indultak. Magyar rendőrök segítik védeni a szerb észak-macedón határt, valamint a bolgár-török határt, amelyek az illegális migráció szempontjából az egyik első külső belépési pontnak számítanak. Erről beszélt Rétvári Bence. Már sokadik alkalommal hívták ilyen misszióba a hazai egyenruhásokat, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kontingensek búcsúztatásakor. Magyarország készen áll a közös munkára Románia új kormányával, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon, miután megalakult az új bukaresti kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Hazánk a mostani veszélyes időszakban még inkább a stabil, tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös szomszédi együttműködésben érdekelt, közölte. Asztalos Csabát, a romániai országos diszkrimináció ellenes tanács elnökét, az RMDS jelöltjét nevezte ki alkotmánybíróvá a bukaresti képviselőház. Az utóbbi 35 évben szokásjoggá vált, hogy a román alkotmánybíróságnak van egy magyar tagja is, de ezt semmilyen szabályozás nem írja elő. Szeretné, hogy a legfeljebb 30 ezer lakosú településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők is részesüljenek évi 15%-os béremelésben, ezt írta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsics Tibor emlékeztetett, a kormány már döntött arról, hogy július 1-től 15, majd jövőre újabb 15%-kal emelkedik a 10 ezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzati köztisztviselőinek bére, ezt a kört bővíteni ő. Július 1-től senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idénymunkában és alkalmi munkában, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Havonta átlagosan 300 ezeren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztáson érvényben csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mai műsorunkat két verssel kezdem. Aranyosi Ervin, repülőgép. Úgy szeretnék beleülni, felhők felett fennrepülni, onnan nézni a világra, ráhasalni szélre, vágyra. Egyszer fog is sikerülni, egy nagy képre fogok ülni. Én vezetem, irányítom, és így lesz bizony, ha áhítom. Mert a vágynál nincs erősebb, ha jó cél lebeg előtted. Amire vágysz, tiéd lehet, s kitöltheti életedet. Alice horvát repülős vers, amikor majd felnövök, a felhők között repülök. Lágyon fúj a lenge szellő, égen úszik bárány felhő. Madarak közt szállok majd, két szép erős motor hajt. Gépem szárnya kecses, erős, biztos neked is ismerős. Törzsét, szárnyát, vezérsíkját a sárkány részeinek hívják. Nem okád tüzet, de ez a neve. Ide tartozik kormánya és kerekem. Vezérsík ül a farkán, szépre festve, tarkán. Gondolat tartja a hajtóművet, de ebben nem hajósok ülnek. Kompresszor és reduktor, ettől pörög a motor. Szárnya kerozinnal telem, nem csak egyik, mindkét fele. Attól repül olyan gyorsan, propeller forgatósan. Műhorizont mutatja, nem kanyarodsz-e balra. Variométer, vicces szó, magasságot mérni jó. Lesz hát szárnya és kerekem, botkormánya, propellere. Pilótafülke az elején, rádióvevő a tetején. Motoros gép piros színben, irányítom teljes díszben. Lesz majd pilótás sapkám, olyan, ami jó rám. Pilóta jackim, szemüvegem, adóvevőm és távcsövem, iránytűm és térképem, minden jelét megértem. Amikor majd felszállok, átlátom a világot. Rétek, erdők, mezők, házak, fölöttük meg gépek szállnak. Amikor majd felnövök, én is velük repülök. Pilóta leszek, meglátod, felfedezem a világot. Nos, ezen két költemény és vers után a folytatásban hallgassák meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren készített portrériportomat. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Fodor Pétert, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalmi és földi kiszolgálói igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állsz, és irodádban fogadtál engem a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren. Bár először találkoztunk, mégis tegező formában beszélgetünk majd egymással. Miért is?
Első körben én is szeretném köszönteni a hallgatókat. Az első dolog, amit a repülésben megtanultam, amikor elkezdtem dolgozni több mint 10 évvel ezelőtt a Nemzeti Közlekedési Hatóság légügyi hivatalánál, hogy a repülésben mindenki tegeződik mindenkivel, nem számít, hogy valaki éppen az első napját tölti ebben a csodálatos iparágban, vagy pedig 40 éve oktatókapitányként dolgozik egy nagy nevű légitársaságnál. Mindenki mindenkivel alapvetően igyekszik arra, hogy jobban legyen, jó hangulatra is a tegező viszony ennek egy nagyon fontos elemét képezi.
Talán lehet ennek az oka az is, hogy családias légkörben dolgoznak együtt a repülésben dolgozó szakemberek?
Abszolút, ez természetesen innen eredeztethető. Ugye a repülésnek a hőskorában, hát nem a teljes hőskora az 1910-20-as évekre gondolok itt, hanem inkább a 60-as, 70-es évekre. Magyarországon még jelenleg a kereskedelmi repülés egy nagyon-nagyon zárt közösséget alkotott. Ugye a Malév légitársaság volt lényegében az egyetlen ilyen társaság, akit a magyar emberek ismertek, nagyon kevesen tudtak a repülésben dolgozni, még kevesebben pilótának jelentkezni, mindenki ismert mindenkit. Ez néhány évtizedig eltartott. Sokszor volt, hogy a szülőknek a gyerekei is ugyanezt a hivatást választották maguknak, és nagyon sokszor ismerte az egyik pilóta, légiutas kísérő a másik kollégát, úgyhogy na, ő a XY-nak a fia, a lánya is. Őt már nagyon régóta ismerem.
Kezdjük akkor beszélgetésünket a pályafutás elején, ennyi bevezető után. Nos, mikor is fogalmazódott meg benned először, hogy mi szeretnél lenni? Már akkor is ott volt a gondolataid, van a repülés, mint álom és elérendő cél és vágy?
Hát ugye szinte minden kisfiú álma, hogy tűzoltó legyen, kukás, vagy pedig
katona.
Katona természetesen, vagy pilóta. Nagyjából ez a 4 cél közül a pilóta az elég hamar megfogalmazódott bennem, bár nem tudok egy olyan emléket hozzákötni, hogy 6 évesen felnéztem az égre, és hú, mi ez, és miért van ez így, de azt tudom, hogy kisgyerekkorom óta ez volt a vágyam, ezért én ugye debreceni vagyok, középiskolát itt végeztem, de az egyetemi pályafutásomat már nek fényében választottam meg. A Budapesti Műszaki Egyetem közlekedés mérnöki karán végeztem, ahol a légi közlekedést választottam szakiránynak. Miután elvégeztem az egyetemet 2012-ben, a légügyi hivatalnál, vagy légügyi hatóság változik mind a név, de lényegében a légi közlekedésért felelős hatóságról van szó. Ott kezdtem el dolgozni, amit nagyon-nagyon szerettem. Én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló munkahely volt arra, hogy elkezdjem a szakmámat. Ez a hatóság gyakorlatilag a repülés minden területét felügyeli. Én a repülőtéri osztályhoz kerültem, mint repülőtér felügyelő dolgoztam közel 2 évig, ahol Magyarországnak nem tudom, hogy a hallgatók pontosan tudják, hogy hány repülőtere van, de akkor 120 repülőteret kellett ellenőrizni. Ez természetesen nem csak a nagy kereskedelmi repülőterekre vonatkozik, hanem a kisebb magánjellegű vállalati célú repülőtereket is magában foglalja, a kórházak helikopterleszállóit, valamint a abszolút sport célú hobbi füves kis repülőtereket.
Magyarországnak 120 repülőtere van?
Igen, 120 repülőtér, lehet, hogy ez a szám valamelyest változott, a nagyságrend az biztos, hogy hasonló. 6 kategóriában vannak ezek osztva, az egyes kategória a nemzetközi kereskedelmi repülőtér, még a 4-es és 6-os kategória az a privát használatra szánt repülőtér, ez igazából sok esetben csak egy néhány száz méteres mező, ahol ki vannak alakítva a repüléshez szükséges szempontok alapján a terület. 5-ös kategória mentőhelikopter leszállóhelyek, valamint van még a 2-es és a 3-as, igazából azt is elmondhatom. A 2-es kategória az a kereskedelmi repülőtér, de nem nemzetközi, míg a 3-as az a vállalati célú, ez nem nagyon használt, vagy legalábbis amikor én ott dolgoztam a hatóságnál, ez nem volt annyira elterjedve.
Szakmai pályádat tovább folytatva, 2 évet akkor eltöltöttél ezen a helyen, és utána hogyan folytatódott tovább a pályafutásod?
Utána a Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálatnál kezdtem el dolgozni, ahol légiforgalmi irányító gyakornok voltam ez idő alatt, és a magyar légiforgalmi irányítás szépségeit, nehézségeit tapasztaltam meg ez alatt az időszak alatt.
Milyen szépségei és milyen nehézségei vannak a légiforgalmi irányításnak?
Igazából a szépségei az természetesen többek között az, hogy ez egy rendkívül változatos, rendkívül érdekes szakma. Nincs olyan sosem, hogy kétszer ugyanaz a nap történik meg, kétszer ugyanaz a pillanat. Mindig másfajta kihívásokkal kell a légiforgalmi irányítóknak szembesülnie. A nehézség az természetesen bizonyos szempontból a beosztás. Mondjuk ugye a repülés az egy olyan iparág, ahol nem hétfőtől péntekig reggel 8-tól délután 4-ig dolgozik az ember, hanem itt az év 365 napján folyamatosan munkában kell lenni. Ugye a légiforgalmi irányítóknak is a munkarendje ehhez igazodik. Éjjel-nappal adott esetben dolgozni kell. Egy nappal dolgoznak, egy éjszakát dolgoznak, és utána 72 óra pihenő jár nekik. Tehát ez végül is egy műszakos beosztás, ami nagyon-nagyon sok légiközlekedési szakmánál megfigyelhető, többek között ugye a pilóták, légiutas kísérők is műszakos beosztásban dolgoznak, de az előtérügyeletesek, a repülésüzemi tisztek és szintén utaskezelők, utasbiztonsági ellenőrök, mondhatni, hogy szinte a repülés minden területe érintett ebben a beosztási formában.
És a légiforgalmi irányító nagyon nagy felelősséggel jár az ő feladata.
Így van, egy rossz döntés az akár katasztrófába is torkolhat, bár szerencsére azért az elmúlt évtizedekben a technológiai fejlődés ott is megfigyelhető volt, és nagyon-nagyon olyan sok segédeszköz áll rendelkezésre a légiforgalmi irányítók számára, amik megkönnyítik a munkájukat. Természetesen emellett a felelősség az minden esetben az övéké marad.
A felelősség a nehézség, az egyik nehézség. Mindemellett milyen nehézsége van még a légiforgalmi irányításnak? A nem várt helyzetek, a nem várt kialakult szituációk?
Igen, talán az egyik legnagyobb nehézség, hogyha a szokásostól eltérő helyzet alakul ki, például egy légijármű vészhelyzetet jelent, akkor természetesen kiemelt módon kell kezelni, viszont nem szabad csak és kizárólag erre az egy légijárműre helyezni a hangsúlyt, ugyanis további adott esetben 18-20 légijárműért felelős ő még ebben az egy időben.
És mi a szépsége?
A szépsége nagyon-nagyon sok részt lehetne említeni. Adott esetben az is szépsége lehet, hogy elmondhatja valaki magáról, hogy ő irányította az Air Force One légijárművet, vagy másik különleges repülőgépet. Szépségét továbbá az is, hogy a repülésben résztvevő országok száma gyakorlatilag kapcsolatot tart a Föld minden országából érkező pilótákkal.
A forgalomirányítás után mivel folytatódott tovább, és hol folytatódott tovább a szakmai pályafutásod?
Ezt követően felvételt nyertem a Ryanair légitársasághoz, szimulátormérnök pozícióba, és 3 évig kint dolgoztam Angliában, Stansted-i repülőtéren, ugye ez Londonnak a 3. legnagyobb repülőtere. A Ryanairnek, amikor én ott dolgoztam, 45-50 bázisgépe volt ott, sőt a legnagyobb Ryanair bázis volt egész Európában, és ez a training center, amiben én dolgoztam, ez Európa legnagyobb önálló légitársasági tréningcentere. Itt elsősorban pilótáknak a képzése folyik, pilóták és légiutas kísérőknek is, de a hangsúly a pilótákon van. Tehát az ő szimulátoros képzésért feleltem én. Ugye a pilóták szimulátoros képzése az rendkívül fontos, és talán itt mondhatni, hogy ebben a szakmában nagyon-nagyon hangsúlyos, ugye, és rendkívül sok olyan szituáció van, ahol fontos, hogy a pilóta megfelelő időben is jól döntsön. Kényszerhelyzetek, nem várt eseményeknél nem túl szerencsés, hogyha a levegőben szembesül elsőnek. Ezért ezeket a helyzeteket többek között ilyen szimulátorközpontokban gyakorolják, valamint emellett természetesen a helyzettudatosságra is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a mozgó dobozok nagyon leegyszerűsítve pontosan ugyanúgy néznek ki, és ugyanúgy viselkednek, mint egy igazi repülőgép. Ezeknek az ára nagyjából 2-3 milliárd forint, plusz a szoftver, ami akár hasonló tétel is lehet. pontosan úgy repül, ugyanaz a repülési paraméterei vannak, mint az igazi repülőgépnek, az a pilóta, aki szimulátoron repül, az lényegében ugyanúgy elfogadott, hogyha egy órát repül ezen a szimulátoron, mint hogyha igazi repülőgépen tenné meg. Itt természetesen mindig oktatói felügyelettel vannak, és különböző gyakorlatokat végeznek el. Adott esetben akár lehet egyszerű is, mint például új desztinációra repül egy légitársaság, új repülési eljárásokat gyakorolnak, mielőtt igazából is ezt megteszik, de akár olyan is történhet, hogy csökken a kabinnyomás a repülőgépen, akkor mit kell tenni, az egyik hajtómű, ha kigyullad, akkor mit kell tenni, és hogyha ezeket a szituációkat egyre többet és többet gyakorolják a pilóták, ha ne adj Isten ilyen történik a levegőben, akkor is megfelelően tudnak döntést hozni.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. The angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly.
Akkor te ez alatt a 3 év alatt Angliában nagyon jól megtanultál repülni a szimulátorok segítségével.
Igen, mondhatjuk, hogy én később kezdtem el a valóságban is repülni, mint ahogy a szimulátoron, és az oktatóim azzal viccelődtek mindig, hogy én mindig a nagy gépről megyek visszafelé a kicsibe, nem pedig, mint ahogy mindenki más, és... Igen, tehát ez alatt a 3 év alatt nagyon-nagyon sok mindent megismertem elsősorban a Boeing 737-es repülőgépről, ugye a Ryanair ezekkel a típusokkal repül, ennek a repülési tulajdonságait, karakterisztikáját, műszereit ismertem meg. körülbelül másfél-két éve dolgoztam itt, amikor úgy döntöttem, hogy most már itt van az ideje, és lehetőségem is van rá, hogy elkezdjek a valóságban is repülni, amit itt én Nyíregyházán a Trainer Kft-nél kezdtem el repülni, ami éppen 30 éve képez pilótákat a nagyvilágba, mondhatni. Nagyon-nagyon sok országban és sok területen repülnek a növendékei, néhány éve a Wizz Air Pilóta Akadémia is működik náluk, tehát akiket itt képeznek ki, automatikusan a Wizz Airnél kezdenek el kadétként repülni.
Mit jelent ez a pilótaság? Általános fogalom ez, és pilóta az is, aki nagy gépeket irányít és vezet, valamint pilóta az is, aki kis gépeken repül.
Én úgy gondolom, hogy abszolút így van, sőt én azt mondanám, hogy az is ugyanolyan pilóta, aki vitorlázó repülőgéppel repül. Talán az a legszebb része a repülésnek, bár ez természetesen egyénfüggő. Nekem sajnos ezt nem volt lehetőségem kipróbálni. Én motoros géppel repülök, néhány személyes egymotoros repülőgépekkel. Természetesen célom, hogy eljussak a klasszikus nagygépes szakszolgálati engedélyig. A repülésre én csak hobbiként tekintek, tehát nem áll szándékomban kereskedelmi pilótaként elhelyezkedni, viszont úgy gondolom, hogy ebben a szakmában az egy határozott előny, hogyha nem csak az íróasztal mögött tudom, hogy mit kell csinálni, hanem a pilóta fülkében is.
Igen, mert hogy mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mindamellett, hogy forgalmi és földi kiszolgálási igazgató vagy, kisgépes pilóta is vagy, tehát kisgépekkel repülsz.
Igen, én Cessna 152-es típuson repülök, főleg az egy kétszemélyes repülőgép, valamint Piper 28-as, ez egy valamivel nagyobb négyszemélyes típus. Főleg Magyarország területén szoktam repülni. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus élmény, sokkal nagyobb repülési élményt ad, mint egy nagygépes repülés, akár utasként is, mert sokkal több szabadságot ad a légijármű vezetőjének is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy azt csinál, amit akar, és úgy, ahogy szeretné, viszont vannak bizonyos döntési jogai, ami adott esetben nagygépes pilótaként nincsenek meg. Közelebb lehet egy picit repülni a föld felszínéhez, jobban lehet látni akár a Dunakanyart, a Balatont, vagy egyéb természeti kincseinket.
És ezt hogyan kell elképzelni? Kitalálod, hogy ma elutazom és elrepülök a Balaton felé, kérsz engedélyt, hogy felszállhass, és utána hogyan tovább? Szóval a laikus hallgatók számára légy kedves, amennyire lehet, hozzuk közel. Tehát hogyan valósítod meg az álmaidat és a céljaidat, ha mondjuk úgy ébredsz fel valamelyik reggel, hogy én most szeretnék elrepülni a Balaton felett?
Hát ez egy kicsit bonyolultabb, mint mondjuk beülni egy autóba és elindulni. Itt az útvonal előtt azért érdemes egy alapos felkészülést elvégezni, térképen megtervezni, hogy pontosan hogy és milyen formában akarok repülni. Azért nem egészen úgy működik, hogy két pont között egy egyenesen keresztül repülök, ugyanis vannak veszélyes légterek, tiltott légterek, korlátozott légterek, amelyeket adott esetben kerülni kell, meg vannak határozva, hogy milyen magasságokon, hogy lehet repülni, ezeket minden figyelembe kell venni. Természetesen az időjárás, mint az egyik legfontosabb tényező, lehet, hogy egy bizonyos részén az országnak zivatar tevékenység van, vagy olyan időjárási körülmény, ami miatt nem lehet arra repülni. Nagyon-nagyon sok mindent át kell gondolni, alaposan meg kell tervezni, erre szerencsére nagyon jó segédanyagok vannak már. Mondhatni, hogy egy kicsit könnyebb az élet, mint akár 10-20 évvel ezelőtt, de mindenféleképpen kell készíteni egy tervet, ki kell számolni, hogy milyen üzemanyag mennyiség az, amivel repülni szeretnék. Ez nem azt jelenti, hogyha mondjuk én Debrecenből elindulok Siófokra, akkor oda mondjuk nem tudom, 2 óra az út, az nagyjából mondjuk 50 liter üzemanyag, és akkor én meg is vagyok. Egyéb navigációs tartalékokkal és extra üzemanyaggal kell készülni, hogyha véletlenül adott esetben olyan szituáció történik, például a repülőtér bezár, nem tudok leszállni, akkor nekem el kell tudni jutni egy másik kitérő repülőtérre, vagy vissza kell tudnom forduljak, hogyha bármilyen meghibásodás van. Ezeket mindent figyelembe kell venni, míg úgy gondolom, hogy autóvezetés esetén a legtöbbünk csak beül az autóba, aztán, hogyha elkezd fogyni az üzemanyag, akkor csak megáll egy benzinkútnál. Itt erre nincs, vagy legalábbis korlátozott módon van lehetőség.
És utasokkal is szoktál repülni a kisgépekkel?
Igen, szoktam utasokkal is repülni.
Ezek milyen járatok?
Ezek kizárólag magáncélú járatok. Alapvetően kétféle jogosítványtípust különböztetünk meg a repülésben. Van a kereskedelmi és a magán szakszolgálati engedély hivatalos nevén. Ugye a magán szakszolgálati engedély azzal kizárólag hobbi céllal lehet repülni. Ez kicsit hasonló, mint mondjuk, hogyha valaki taxisként akar dolgozni, akkor neki pályaalkalmassági vizsgát meg egyéb feltételeket is teljesíteni kell. Ez jelenleg a repülésnél is mondhatjuk, hogy leegyszerűsítve ugyan, de hasonlóan működik. Aki csak magánjellegű repülést szeretne végezni, annak elegendő egy idézőjelbe teszem természetesen egy egyszerűbb elméleti képzést végezni, viszonylag kevesebb óraszámot repülni, és utána, hogyha sikeres hatósági vizsgát tesz, akkor természetesen megkapja is a jogosítványát, vagyis szakszolgálati engedélyét. Természetesen egészségügyi alkalmassági vizsgálat is van, ami azért egy kicsit komolyabb, mint mondjuk az autóvezetés tekintetében, de nem lehetetlen, nagyon sok ember alkalmas arra, hogy pilóta legyen.
Akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, a kisgépes pilótaság számodra egyfajta hobbiszerű tevékenység.
Így van, valamilyen szinten egy gyerekkori álomnak a megvalósulása ez. Nagyon örülök, hogy volt lehetőségem ezt elérni, azonban szeretnék még ebben a hobbiban innen is tovább lépni. Sok egyéb képzés van, ami szükséges ahhoz, hogy valaki eljusson az úgynevezett kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély megszerzéséig. Például éjszakai repülésre is külön jogosítványt kell szerezni, külön jogosítványt kell szerezni több hajtóműves repülőgépek vezetésére, valamint műszeres repülésre is. Meg van határozva, hogy mennyi órát kell eltölteni. Viszonylag összetett folyamat.
A kedves hallgatókat mindig a személyes tapasztalatok és történetek érdeklik. Eddigi pályafutásod során történtek-e veled emlékezetes események, vagy olyan kihívások, olyan repülések, amelyekre jó visszaemlékezni? Valami miatt emlékezetesek maradtak számodra. Voltak ilyenek?
Természetesen voltak ilyenek. Szerencsére arról viszonylag kevés tapasztalatom van, hogy mi történik akkor, ha valami nem működik, bár ilyenben is volt részem többször. 2-3 alkalommal már felszállás után vissza kellett szállni a kiindulási repülőtérre, mert nem úgy emelkedett a repülőgép, ahogy kellett volna. Az volt a benyomásunk, én nekem is akkor még oktatóval repültem, az oktatónak is, hogy valószínűleg valami probléma lehet a motorral, és így is volt, az indító gyártyák nem megfelelően működtek. Viszont nem csak rossz tapasztalatok voltak, sőt mondhatom, hogy elsősorban nem ezek voltak. A pozitív benyomásaim igazából az maga a repülés egésze, hogy fentről le tudok nézni arra a tájra, aminek alapvetően én is mondhatjuk úgy idézőjelben, hogy tartozéka vagyok, a mindennapjaim része, és amikor mondjuk a Dunakanyar felett elmegyek repülővel 1000-2000 méter magasan, akkor az olyan látványt ad, amiért úgy gondolom, hogy maximálisan megéri elkezdeni ezt a hobbit.
Részben már beszéltünk emlékezetes repülésekről, de milyen emlékeid vannak a repüléssel kapcsolatban, hogy hú, de jó volt ezt a tájat, vagy ezt a szépséget látni felülről. Vannak olyan emlékezetes pillanatok, amelyek szó szerint belerögződtek az emlékeidbe, és olyan jó rájuk visszaemlékezni.
Igen, vannak ilyenek. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert a világ számos területére eljutottam már repülővel, és talán két olyan élményem volt, amikor lenéztem 11-2000 méter magasról, hogy úristen, de csodálatos, és mennyire örülök, hogy ezt láthatom. Az egyik, amikor Grönland felett repültünk, gyönyörű szép volt, talán leírni sem tudom, hogy mennyire szép. A második pedig Rio de Janeiro felett egy éjszakai repülés alkalmából, amikor csak kinéztem a repülőgépről, és elkezdtem, mondom, ez a város, ez ismerős, és a Copacabana-nak van egy nagyon jellegzetes sétánya, és az a repülőgépről látszott, valamint, tehát látszott a város nyüzsgése, az is nagyon csodálatos volt, ahogy a cukorsüveghegyet, a világ...
Az Áldó Krisztus szobrot.
Így van, azt is, az Áldó Krisztus szobrot láttam felülről, fantasztikus volt. És van még egy, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon ritka pillanat. Néhány évvel ezelőtt, november 5-én este Angliába érkeztem, és november 5-e Angliában azért ismert, mert ez az úgynevezett Guy Fawkes nap, aki arról híres tudomásom szerint, hogy megpróbálta felrobbantani néhány száz évvel ezelőtt az angol parlamentet. Ez nem sikerült neki, viszont egy jó ideje minden évben ezen a napon megünneplik ezt, és tűzijátékokkal ünnepelnek. Egész Angliában rengeteg tűzijátékot lőnek fel, és én ezen az éjszakán szálltam le Londonban, és én felülről láttam a tűzijátékokat, nem alulról, és az egész országban lehetett látni, hogy 10-20 másodpercenként robbannak ezek a pirotechnikai eszközök, és leírhatatlan látvány volt. Ez nagyon ritka pillanat, úgy gondolom.
Szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajton túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát, többet adtam, mint ami jár. Felhívni téged nem volt időm, csak üzenetet hagyni már. Nézz, nézz az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépem egy felhőszár. Nézz, nézz az ég felé, sose volt sem. Egy távoli vidéken várnak rám. Az a érek ma éjszaka már. A helyem, ahol tépett már a szél, felnevelt az utca, s miénk volt a tér. Őriztek a falak, és hosszú volt a tér. A kelő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát mindenkinek, amennyi jár. Fordulhat úgy, hogy visszajövök érte, de nem akarok hazudni már. Nézd, nézd az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépem egy felhőszál. Nézd, nézd az ég felé,
akírképes pilótaságról beszéltünk, megtanultad ezt a szakmát, kitanultad ezt a szakmát, és utána hogyan folytatódott tovább a szakmai pályafutásod, hiszen jelenleg a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren találkoztunk.
Igen, a szakmai pályafutásomat ugye ott hagytuk abba, hogy Angliában, Stansteaden dolgoztam 3 évig, ahol 2018-ban jöttem haza.
Miért? Valami miatt így döntöttél? Családi okok, személyes okok, szakmai okok?
Mondhatjuk, hogy mind a 3 egyszerre. Alapvetően én úgy terveztem a kinti munkát, hogy egy olyan szakmai fejlődés, amire mindenképpen szükségem van, mert a nemzetközi repülést azt én úgy gondolom, hogy Nyugat-Európában és Amerikában a légiközlekedés az rendkívül fejlett, ezért ha van valakinek lehetősége ahhoz, hogy ezt a szakmát itt megtapasztalja, az mindenképpen előnyt jelenthet. és 2018-ban a Wizz Air légitársaság egy új tréningközpontot épített, ahol a szimulátormérnököket keresett, és megkerestek többek között engem is, hogy nem szeretnék-e csatlakozni a csapathoz, és természetesen igent mondtam, mivel egy lehetőség volt, hogy visszaköltözök Budapestre, bár én szerettem kint élni Angliában, de egy dolgot sajnos nem tudott Anglia adni, ugye a család az azt nem tudjuk magunkkal vinni, bármennyire is szeretnénk adott esetben, ezért természetesen vágytunk haza. Volt egy ilyen lehetőségem, hogy hazaköltözhessek, és éltem vele, feleségemmel együtt hazaköltöztünk. 2018 és 2020 között dolgoztam Budapesten a Wizz Air Training Centerben. A feladatom pontosan ugyanaz volt, mint az előző munkahelyem, ugye a szimulátoroknak a felügyelete volt, hogy repülésre alkalmas állapotban kellett őket tartani. Ugye ehhez hozzá tartozott természetesen, hogy minden nap repülni kellett velük, hogyha valamilyen probléma volt, akkor azt jelezni kellett, megoldani, hogyha mi is meg tudtuk oldani természetesen, akkor ezt mi is megtettük, ha komolyabb volt, akkor a gyártóval felvenni a kapcsolatot, pilótákkal egyeztetni, hogy szerintünk ez nem úgy megy, ahogy kellene, és akkor, hogyha ezek a hibák jogosak voltak, akkor adott esetben a képzést arra az időszakra fel is kellett függeszteni.
Megérkeztél Budapestre, visszatértél a hazádba, és milyen érdekes a sors, elindultál Debrecenből, és visszatértél Debrecenbe, mert hogy jelenleg a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren beszélgetünk. Hogyan jött ez a lehetőség a személyes életedben?
A debreceni repülőtérrel már 4-5 évvel ezelőtt is megkerestek, és utána folyamatosan voltak megkeresések, de akkor ilyen-olyan okok miatt nem tudtam ezt a pozíciót elvállalni, ezzel a lehetőséggel akkor nem tudtam élni, és 2021. januárjában jutottam el oda, hogy minden adott volt ahhoz, hogy visszatérjek a szülővárosomba, és ezen a repülőtéren tudjak dolgozni, aminek rendkívül örülök.
Ez egy csodálatos fordulat a személyes életedben. Elindulni valahonnan és visszatérni ugyanoda, mindemellett egy hatalmas kört írtál le a szakmai fejlődésben. Azt hiszem, hogy ez egy szép szakmai életút, ami eddig a hátad mögött van.
Igen, hát Tamás Járon ezt sokkal jobban meg tudta fogalmazni, de alapvetően én is pontosan ezt gondolom. Nagyon örülök, hogy így alakult, természetesen nem tudom, mit hoz a jövő. Jelenleg úgy gondolom, hogy a debreceni repülőtér hatalmas kihívásokat rejteget számomra, és úgy gondolom a régió számára is hatalmas potenciál van benne. Reményeink szerint az elkövetkezendő években hatalmas fejlesztések lesznek. Ez volt amúgy az egyik legfontosabb ok, amiért úgy döntöttem, hogy mindenképpen szeretném itt megpróbálni, hogyha van erre lehetőség.
Beszéljünk akkor a debreceni repülőtérről. Nos, mit is mondhatunk el a repülőtér életével kapcsolatosan? Remélhetőleg behallatszik a beszélgetésünkbe, hogy éppen egy repülő közlekedik most felettünk. Milyen forgalmi járatszámról, milyen statisztikáról számolhatunk be? Most mit is tudhatunk a repülőtér jelenlegi szakmai életéről?
Hát sajnos a debreceni repülőteret is, mint minden más repülőteret is, légitársaságot, valamint a légiközlekedés többi résztvevőit jelentősen érintette a COVID. Ez volt, ami számunkra a legtöbb problémát okozta. Ugye sajnos 2020 márciusában a menetrend szerinti járatok megszűntek, és többé-kevésbé volt egy-két nagyon rövid időszak, de 2021 júniusáig nem is volt menetrend szerinti járat Debrecenből. Júniusban sikerült minden feltételt újból megteremteni ahhoz, hogy a Wizz Air visszatérjen hozzánk, és egy bázisgéppel elindítja a légiközlekedést. Első körben London, Párizs, Eindhoven úticélokkal, majd természetesen ezeket tovább bővítve. Jelenleg a Wizz Air 9 desztinációjára repül, ezek Brüsszel, Burgász, Larnaca, Párizs, Tel Aviv, Korfu, Palma de Mallorca és London. Ezek egy része nyári desztináció, tehát az őszi menetrendben kikerülnek a lehetőségek közül. Itt gondolok többek között Mallorcára, ahova természetesen nem január 2-án utaznak a nyaralni vágyók. Erre az időszakra jelenleg a Wizz Air a meglévő egész éves járatait, mint például Tel Aviv, Brüsszel, London, Eindhoven, Párizs a frekvenciáit növeli. Várhatóan többször el fognak tudni utazni a debreceni repülőtérrel indulók ezekbe a városokba. Emellett természetesen nagyon fontos megemlíteni, hogy a Lufthansa is visszatért Debrecenbe. Jelenleg heti 3-4 alkalommal repül Münchenbe a légitársaság, ahonnan átszállással a világ számos pontja elérhető. Nem kell adott esetben felutazni Budapestre, vagy más repülőteret választani, hogyha valaki szeretne Amerikába vagy Ázsiába elutazni.
Bár már említettük a felsorolás szintjén, de mégis mondjuk el, hogy milyen járatok érhetők el jelenleg a debreceni repülőtérről.
Jelenleg a debreceni repülőtérről a mai napon 12 desztináció érhető el, ebből 10 menetrend szerinti járat, 9-et a Wizz Air üzemeltet, ezek Brüsszel, Burgász, Larnaca, Párizs, Korfu, Tel Aviv, Mallorca és London. Egy járatot üzemeltet a Lufthansa, ugye Münchenbe lehet innen repülni, valamint 2 további charterjárat van, amelyek utazási irodákon keresztül foglalhatóak, az Antalya és az Akintosz.
És hogyan alakul majd a menetrend? Mi az, ami marad a kínálatban, és mi az, ami esetleg kikerül a kínálatból? Például Ciprus marad egész évben?
Igen, Ciprus várhatóan egész évben megmarad nálunk. Szerencsére ez egy nagyon népszerű úti cél tőlünk. Amilyen desztinációk kikerülnek, az a Burgász, Mallorca és Korfu. Megmaradnak természetesen a Ciprus, amit korábban említettem, mellett Brüsszel, Tel Aviv, Eindhoven, Párizs és London. A 2019-es csúcsévünkhöz, ahol 600 ezer utast szolgáltunk ki egy évben, reményeink szerint inkább közelebb leszünk a 600 ezerhez. Ez természetesen még változhat, viszont az jól látszik, hogy ez sikerült a kis regionális repülőtereknek, természetesen az én szempontomból a legfontosabbnak Debrecennek is elkezdeni talpra állnia. Covid utáni visszaállás olyan gyors volt, hogy az iparág nem volt képes létszámmal ezt lekövetni. Nagyon gyakoriak a földi kiszolgálás vagy a repülőtér hibájából adódó késések, de büszkén mondhatom, hogy a debreceni repülőtér ebben kiemelkedően jól teljesít, és a Wizz Air bázisai közül szinte minden hónapban sikerül elérnünk az első helyet, mind földi kiszolgálási, mind repülőtéri teljesítmény tekintetében.
És ha már a nyári időszakot megemlítettük, milyen nyári úti célokra repülhetnek az előttünk álló szezonban a kedves utasok?
Hát az előttünk álló szezonban várhatóan azok az úti célok, amik megvoltak, meg lesznek. Emellett reményeink szerint lesznek egyéb desztinációk is, amiket egyenlőre sajnos nem mondhatok el, mert még nem biztosak, de amint biztossá válnak, az természetesen fogjuk kommunikálni.
Akkor elmondhatjuk a jövőbeli tervek között és célok között, hogy további fejlesztésekre számíthatunk a debreceni repülőtér esetében.
Így van. A repülőtéren nagyon komoly csapat dolgozik azon, hogy a jelenlegi céljainkat szem előtt tartva folyamatosan fejlődhessünk mind infrastruktúrálisan, mind desztinációk tekintetében, mind utasszám alapján. Reményeink szerint a év folyamán pozitív változásokat fog tapasztalni az utazóközönség is a repülőterünkön.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, riportunk végéhez közeledve, ha meg kellene fogalmazni, hogy mit is szeretsz szakmádban, hivatásodban, jelenleg most ugye igazgatóként több emberért felelős vagy, de mindemellett kisgépes pilótaként pedig a repülés szerelmese is vagy. Nos, hogyan lehetne megfogalmazni, mi a szépsége véleményed szerint a te szakmádnak és hivatásodnak?
A szépsége úgy gondolom maga a repülés. Az ember valószínűleg évezredek óta vágyik arra, hogy a levegőbe emelkedjen, és ezt az elmúlt évszázadokban folyamatosan törekedett arra, hogy ezt egyre jobban és jobban meg tudja valósítani, és maga az az élmény, amikor az ember adott esetben a földtől eltávolodik 1-200-1-2000 méterre, az egy olyan érzést ad, ami leírhatatlan is. Akár kívülállók is részt venni ennek a folyamatnak a segítésében, az is egy csodálatos érzés, és 10 éve dolgozom ebben a szakmában, de én nem szeretem ezt a szót, hogy dolgozom. 10 éve ez a hivatásom, és minden nap úgy kelek fel, hogy alig várom, hogy elinduljak a munkába.
Fodor Péternek, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalmi és földi kiszolgálási igazgatójának, kisgépes pilótának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. További életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását is kívánom.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat és köszönöm a lehetőséget.
Ez a föld a senki földje,
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And that's there when I look in your eyes.